Mergeli Béla professzor, a Semmelweis Egyetem rektora, a Városmajori Szív- és Érgyógyászat Klinika igazgatója, az Inforádió Arénájának vendége. Jó estét kívánok a hallgatóknak, jó estét önnek, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Miért robbant be ez a járvány most, ha ez már egyáltalán a berobbanás?
Hát ennek egy kicsit hosszú története van. Menjünk vissza az első hullámra. Ugye az első hullám az nagyon hamar, gyakorlatilag a közösségi térben gyors intézkedéssel és a nép abszolút egyértelmű együttműködésének köszönhetően nagyon erősen le lett folytva. Ez azt jelenti, hogy a 11. napon, amikor az első két pozitív esetet megtalálták, utána számítjuk ezt a 11 napot, megtörténtek az első intézkedések, és azt követően egymásra épülő, nagyon szisztematikus, restriktív döntések, intézkedések születtek, amely az emberek közötti kapcsolatot több mint 60%-kal csökkentették, például Budapesten ez gyakran elérte a 90%-ot. Ettől a vírus terjedési együtthatója, vagy száma, ami az R értéknek nevezzük, azaz, hogy egy beteg átlagosan hány további beteget fog megfertőzni, ez egyértelműen egy alá esett, és a közösségi térben gyakorlatilag nem alakult ki járvány. A járvány azért jelen volt, és az az intézményekben volt. Tehát jól emlékszünk azokra a történetekre, amikor az idős otthonokban nagy számú beteg volt. Amikor a legmagasabb számokat tudtuk prezentálni, 210 volt per nap, akkor abból 160 vagy 150 az az idős otthonokból érkezett, illetve néhány kórházból. Itt betegek voltak, kitett idős betegek, és ezért az első hullámnak az volt a jellegzetessége, hogy alacsony számok voltak, és nagyon magas volt a halálozás. Ha megnézzük, akkor arra az időszakra számított halálozás 14%-os volt. De ez kérdés, hogy ez az valódi halálozás, vagy sem? Az nem valódi halálozás volt, hanem a bizonyított esetekhez képest mért halálozás, mert a mi mérésünk, a Hancover vizsgálat egyértelműen igazolta, hogy a 14 év fölötti magán lakásban élők vonatkozásában, ami egy 8,2 millió magyart reprezentál, 56 ezer eset volt. Azaz, ez a számú 14%-os halálozás, ezt legalább 20-szal el kellett osztani, azaz az igazoltakhoz képest 20-21-szer több valódi eset volt, és akkor az már 0,7%. A Hancover vizsgálat azt is igazolta, hogy a közösségi térben nagyon alacsony a pozitívaknak a száma. Emlékszünk, 15%-at kellett megvizsgálni ahhoz, hogy 3 pozitívat találjunk, abból egy nem volt kórházba, 2 kórházban volt. És egy nagyon szép, nyugodt 2,5 hónapunk volt. Ez pont abból adódott, hogy a közösségi térben nem volt vírus. Akármekkora bulit rendeztek a Balatonon, és ugye egyre nagyobb, és egyre kisebb volt a fegyelem, egyre nagyobb volt a buli. A számok nem emelkedtek, mert ha 1000-en voltak, akkor is nagyon kicsi volt az esély annak, hogy a vírus ott jelen legyen. Ha 10 000-en, akkor jó esetben 1 lehetett. Ezen az változtatott, hogy a környező országokban, ahol a nyitás nem ilyen stabil körülmények között, ennyire alacsony vírusfertőzés mellett történt, kezdtek beszivárogni a pozitív esetek. Ugye először Szerbia, Románia, Ukrajna. Ez sem tudta megdönteni igazából a nagyon jó helyzetet, mert ez relatíve kevés volt, kevés számú behurcolt eset. A véleményem szerint a drámai fordulatot az azt hozta, hogy nagyon sok magyar ment Horvátországba, és Horvátországba pont akkor, amikor a magyarok jelentős számban megjelentek a tengerparton és a szórakozóhelyeken, drámaian emelkedtek a fertőzéseknek a száma, és tulajdonképpen a behurcolt esetek, amelyek már Horvátországból nagy számban történtek, és mi magyarok hoztuk be, azok még egy kicsit megszaporodtak a Balaton környékén, tehát különböző nagyobb hát, társaság összejöveteleken, bulikban, piknikeken szétszóródott, megduplázódott, és tulajdonképpen ma már a közösségi térben mért fertőzések esetében alig találunk igazi eredetet, tehát nincsenek utazási anamnézis, mindenki a közösségi térből fertőződik. Tehát röviden válaszolva az én hosszú, hát relatíve hosszú magyarázatomból, Horvátországból hoztuk be, és Magyarországon a közösségi térben nagy csoportosulások során zárt térben terjedt el a vírus.
Nagyobb bajban vagyunk most, mint az első hullámban voltunk?
Az első hullámban egy ismeretlen vírussal néztünk szembe. Az első hullámban, ha az átlagos korosztályát megnézzük a fertőzötteknek, akkor az 30-35 évvel magasabb volt, mint a mostani. Tehát jelenleg kisebb a baj, de több a fertőzött. Csak a fenyegetettség az nem kicsi, hiszen ez a nagyszámú fiatal át tudja adni a fertőzést az idősebbeknek, és ha ezt meg tudja tenni, és nem vagyunk elég hatékonyak a védekezésben, hogy ezt megtegyük, akkor bizony relatíve nagyszámú idős meg tud fertőzni, és akkor fönnáll a veszélye annak, hogy a halálozás jelentősen megnő.
Ugyanez a vírus fertőz most, mint az első szakaszban fertőzött?
Igen, úgy néz ki, hogy ugyanaz. A virológusok megcsinálták a vírus szekvenciáit, és nézik jobbra-balra, európai vírus, Egyesült Államokbeli vírus, gyakorlatilag nincs lényegi különbség, jelentős mutáció a vírusban nem jött létre. Azért ennek ellenére hát mindenképpen bizakodunk egy picit, hogy némi virulenciát veszít a vírus, de ezt igazából 4-5 hét múlva tudjuk megmondani, amennyiben kiegyenlítődik a korosztálybeli különbség az első fázis és a második fázis között, ezt most nem tudjuk megmondani. Azért azt tudjuk az első hullámból, hogy a 30 év alatti fiatalok közül senki nem halt meg. 30 és 40 év közül 6 magyar állampolgárt veszítettünk, és akkor fölötte természetesen jelentősen növekedtek. Most a domináns része a betegeknek, tízezrekben számolva, fiatalok mondjuk, hogy 15 és 30 év között ők adják a legtöbbet, ők akik a legtöbbet járnak bulizni, ők akik most direktben találkoztak a vírussal. Hát ha ez nagyon megváltozik, és mondjuk 65 és fél év lesz az átlagos életkora ezeknek a betegeknek, mint ami volt mondjuk április elején, akkor derül ki, hogy igazából változott-e valami. De azért reménykedhetünk-e valamiben? Én azt gondolom, hogy jobban tudjuk már kezelni. Tehát jobban kezeljük a járványt, hát az a nagyon kevés gyógyszer, ami rendelkezésre áll, tehát például a szteroidnak a használata, a vérhigító kezelés, néhány antivirális szer, aminek tudjuk, hogy mikor kell adni, hogy enyhébb, közepes vagy súlyos, és a vérplazma kezelés, ezek azok, amik a jelenleg a kezünkben vannak, és hát bizakodunk abban, hogy ezzel le tudjuk csökkenteni a halálozást, amennyiben a kórházi kezelések száma megnő. Azért látható módon nő, én a Semmelweis Egyetemen ránéztem, 17-en vannak most a klinikákon, pozitívak, akiket kezelünk. Június végén, július elején senki nem volt.
Az számít, hogy hányan lehetnek pozitívak az országban? Azokon kívül, akikről tudjuk, hogy tudják, hogy pozitívak?
Hát természetesen, de nyilvánvaló, ez azért számít, mert fertőzhetnek. Ja, vannak arra számítások és klinikai adatok, hogy nem csak a tünetes fertőz. Sőt, láttam olyan cikket is, ahol azt mondják, hogy kb. 55%-a az újonnan megfertőzötteknek tünetmentestől fertőződik meg, és 45%-a tünetestől. De ez az 55%-on belül, ugye vannak eleve azok a személyek, akik fertőződnek, de nem mutatnak tüneteket, és akkor van a fertőzésnek egy olyan folyamata, hogy amikor a torokban vagy a garathámban a vírus elkezd szaporodni, akkor az még egy darabig nem jut el a véráramba, ennek következtében nincsenek általános tünetei. Ha nincsenek általános tünetei, akkor nem fog panaszkodni. És mielőtt a tünetek megindulnak, az azt megelőző 3 napban jelentős mennyiségű vírus kerülhet ki a szabadba, tehát az adott későbbiekben megbetegedő személy, az úgynevezett preszimptomatikus, tehát a tünetek előtti szakban bizony nagyon erősen fertőz. Tehát ezért nem elegendő az, hogy kizárólag csak a tüneteseket szűrjük, ezért kell nagyon intenzív kontaktkutatást végeznünk, és a speciális kitett esetekben pedig adott esetben célzottan szűrni.
Hogy lehet szűrni azt, akinek nincsenek tünetei, ő magától nem fogja kérni a szűrést?
Hát igen, a kontaktokat lehet, tehát ebben mi relatíve szélesen szűrünk, tehát amikor azt mondjuk, hogy most ugyan mind a kettőnkön van maszk, egymástól 1,5 méterre vagyunk és beszélgetünk, de mondjuk kiderül, hogy 3 vagy 4 nap múlva, hogy mondjuk ön pozitív, akkor mivel itt 1 órát töltöttünk ebbe a helyiségben, akkor lehet, hogy én megszűrettem magamat, tehát én azt gondolom, hogy a biztonság kedvéért történik. Ez egy viszonylag laza kontaktus, hiszen szoros kontaktus nem jött létre, némi arra szól azért felszabadul, még akkor is, hogyha van maszkunk.
Mindenképpen szabályosan viseljük.
De szabályosan. De
nekem FFP2-esen van, önnek, ha jól látom, nem.
Nekem nem FFP2-esen van, nekem egy 3 rétegű erre maximálisan megfelelő maszkom van, amely jól simul az arcomra, és 60 fokban mosható, és naponta kell mosni. Egyébként ezt mi magunk a Semmelweis Egyetemen dizájnoltuk, és ez a Semmelweis Egyetemnek az úgynevezett textil maszkja. De ha mondjuk úgy ülnénk itt beszélgetve 1,5 méter, amíg nagyjából a szabálynak megfelelő, hogy egyikünkön sincsen maszk, akkor lényegesen magasabb lenne a fertőzés veszélye 1 órás beszélgetésnek, és ha én közelebb lennék önhöz, mint 1,5 méter, akkor ez még magasabb lenne. Tehát a kontaktszűrés az egyik lehetőség, a másik pedig 2 olyan stratégia van, amit még én azt gondolom, hogy érdemes meggondolni. Az egyik, akinek magas a rizikója, mert nagyon sok személlyel találkozik, ilyen lehet például egy tanár, vagy egy egészségügyi dolgozó, vagy a szociális szférában dolgozó személy, és ebben az esetben az ő valószínűsége magasabb, és az ő általa okozott esetleges fertőzés a sokkal nagyobb bajt okoz, tehát akkor ő egy olyan személy, akivel érdemes adott esetben többször foglalkozni szűrés szintjén. És emellett például az idős otthonokban lakók között is, még akkor is, hogyha nincs direkt kontaktus, de bármi fertőzés bárhol megjelent, vagy a környezetben van ilyenre utaló jel, tehát mondjuk a 3. emeleten a 220-asban lakik, de nem ment ki X ideje, és mondjuk a büfés néni pozitív volt, de nincs direkt kontaktus, akkor is olyan nagy a kitettség, olyan nagy a veszély ebben az esetben, ugye láttuk a járvány első szakaszában, hogy ott egy idős otthon esetében értelme van annak, hogyha a legkisebb gyanú fölmerül, hogy szűrjünk. Tehát a kitettek, a veszélyeztetettek, valamint azok a vektorok, akik bevihetik, azok olyan személyek, amelyeket én úgy gondolom, hogy kontaktus nélkül, direkt igazolt kontaktus nélkül és tünetek nélkül is érdemes szűrni. Emellett persze a járványügyi szempontból, hogy egy országban tudjuk, hogy mi van, ilyen volt a Hancover vizsgálat, letapog, hogy nagyon sok mindent tudtunk be, ehhez tudjuk hasonlítani a mostani járványszakaszt is. Vannak ilyen reprezentatív kutatások, amelyek konkrétan az a célja, hogy azt meghatározzuk, hogy aktuálisan milyen a fertőzöttség egy adott területen, annak milyen az életkorra vonatkoztatott elosztása, a régiókra vonatkoztatott elosztása, ez egy másik fajta szűrés, és természetesen arra is adatot kapunk, hogy hányan estek át, tehát mennyi az átfertőzöttség egy adott populációban.
Mondjuk egy tanár maga szűressen, mert egy PCR-nek az ára az most 30 000 forint körül van a piacon, vagy ezek állami jellegű szűrések kell, hogy legyen?
Hát én azt gondolom, hogy ez állami kell, hogy legyen. Ugye alapvetően nyilvánvaló most kezdődött az iskola. Én azt gondolom, hogy arra annak van értelme először is, hogy a tanár az a lehetőség szerint a gyerekekkel tartja a másfél méteres távolságot, és ha már kicsit nagyobbak és nem első évesek, akkor én azt gondolom, hogy nagyon is megfelel az, hogyha maszkot használ, mert a 6-8 éves gyerek az egész órán nehezen fogja tudni használni a maszkot. Ha ezt így tényleg az iskolában tudja használni, mint hogy mi magunk is az egészségügyben használjuk, azért ne felejtsük el. Tehát én egy nagyon, hogy is mondjam, egyre harcosabb hát szószólója vagyok a maszk használatnak. Ez pont azért van, mert ez egy olcsó, mindenki által elérhető, és nagyon hatékony módszere az áttevésnek, a fertőzés megakadályozásának. És ez azért is lényeges, mert ha minél nagyobb számban használjuk, annál hatékonyabb. Tehát vannak olyan számítások, hogyha egy lakosság vagy egy adott populáció 80%-a használja, akkor nem tud nőni a fertőzéseknek az aránya, sőt szép lassan visszamegy. Ennek köszönhetően adott esetben egy nagyon fegyelmezett együttműködéssel még az ország bezárása nélkül is vissza lehet szorítani bármilyen járványt. Természetesen, mivel mi hajlandóak, tehát a főemlősökre jellemző, hogy a kezükkel az arcukhoz nyúlnak, ezért a maszk használatot mindig ki kell egészíteni kézmosással, hogy a kezünkkel az orrunkba és a szájunkba, adott esetben a kötőhártyára ne vigyünk föl vírust, és az ne fertőződj. És ha ezt még kicsit kitoljuk ezzel az úgynevezett udvarias távolságtartással, akkor már egészen jó módszert találtunk arra, hogy hogyan lehet megállítani. Én, hogy hogyan kell a tanárokat szűrni, hát erre nagyon sok irodalmi adat nincsen, azt lehet, én megnéztem a német, az angol, a kínai és az amerikai gyakorlatot, ahány ház annyi szokás. Én azt gondolom, hogy a magyar oktatási rendszerekkel majd ezt valamilyen szinten hát adaptálni, és nyilvánvaló érdemes ilyen kis pilóta vizsgálatokat csinálni kisebb körben, hogy milyen módon reprezentálja adott esetben egy adott korosztály vagy gyerekeknek a fertőzöttségét egy tanárnak a pozitivitása. Nekem is van egy 8 éves gyermekem, úgy kezdte az iskolát, hogy első nap alig nagyon örült, hogy bejutott, minden barátját örömmel üdvözölte, majd másnap lázas lett, és köhögött, és folyt az orra. Hát, hogy az apukája orvos, anyukája is egészségügyben dolgozik, ugye mit lehetett csinálni, hát le kellett szűrni, mert ha most ő pozitív, akkor ugye mi nem mehetünk az egészségügybe, nekünk is otthon kell maradni, úgyhogy egy gyors tesztelést végeztünk az ő esetében, elsősorban azért, mert a szülők kitettek ilyen szempontból, ők veszélyeztethetnek másokat, és tehát nem maradhattunk hirtelen otthon 14 napra, negatív volt, de megvártuk a 4 napot, meggyógyult, és most ismét jár az iskolába, és nagyon boldog. De azért láttam azt, hogy a 8 és fél éves gyerek az nem szerette a szűrést. Tehát,
ki szereti, ha az orrába
pacikán dugnak? Igen, de ez a gyerek az még kevésbé szereti. Tehát ezzel kapcsolatban is eltérőek az adatok. A 14 évet mondják, amikor tényleg bárkit rá lehet venni, és 12-t említenek mások. Viszont a maszk használat vonatkozásában a 8 éves gyerek is nagyon fegyelmezetten használja a maszkot. Annyit használ, amennyit kell. Nyilvánvaló, hogyha az teljes tanítási idő alatt kellene a maszkot használni, az sokkal nehezebb lenne, de azt kell mondani, hogy minden olyan óvintézkedés, amit a mindennapi életünkben bevezetünk, és az racionális, az csökkenti a vírus terjedésének valószínűséget, és összességében a járvány ellen hat.
Számol azzal, hogy elrendeli az operatív törzs a kötelező maszk használatot, mert ha jól értem, indokoltnak tartaná.
Hát én rajtam múlna, én elrendelném zárt helyeken. Tehát zárt helyen való, és racionálisan természetesen, és nem a 8 éves gyereknek, de például az iskolában, a folyosón, a szünetben, az iskolába való érkezéskor, az onnan való távozáskor, mindenképpen, amikor az osztályok egymással keverednek, mert ekkor van az a lehetőség, hogy a különböző osztályok, amelyek önmagukban szeparáltan egy kis közösséget alkotnak, megkeverhetik a járványügyi helyzetet. Tehát a felnőttek vonatkozásában az zárt helyen abszolút kötelező, a Semmelweis Egyetem minden épületében kötelező a maszknak a használata, az egészségügyi intézményben kötelező a maszknak a használata, mind az orvosoknak, mind az ápolóknak, mint pedig a betegeknek, hiszen vigyáznunk kell egymásra, mert ott ráadásul kitett személyek vannak, tehát ottani fertőzésnek már nem csak egy csúnya vírusos felső légúti megbetegedés lehet a következmény, nem lehet annak bármilyen szervrendszert érintő megbetegedése. Tudjuk azt, hogy a koronavírus szinte minden szervrendszert meg tudja betegíteni, általában ott támad, ahol a gyengeség van. Tehát ha valaki szívbeteg, akkor a szívét is meg tudja támogatni, keringését, vérnyomását, szív- és érrendszeren kívül meg tudja támadni egyébként a neurológiai tüneteket tud okozni, tehát az agyat meg tudja támadni, az anyagcserét és a gyomorbélrendszert is. Tehát alig tudnék olyat mondani, olyan szervrendszert, ahol nem hat, a vesét is meg tudja támadni. Tehát egy ilyen sokszervi megbetegedés képét létre tudja hozni a legrosszabb esetben.
PCR teszten kívül más megbízható tesztmódszer van-e, áll rendelkezésre?
Hát a PCR-en kívül az aktuális fertőzés bizonyítására nincs. Az átfertőzöttsége természetesen vérteszt alkalmas, arra már van 2-3 FDA által egyértelműen elfogadott teszt. Mi is az egyik ilyet alkalmaztunk, egy immunoasszét, amelyet ezt a Hankaver vizsgálatban reprezentatív szűrés, azóta is azt használjuk, aminek 99,8%-os biztonsága van. Itt annak, persze, ha valaki átesett a fertőzésen, akkor azért egy picit hátradőlhet, mert annak a valószínűsége, hogy még egyszer átesik, az irodalmi ritkaság. Tehát, hogyha az interneten egy vagy két esetről írnak, és van 27 millió ismert eset, meg a fölött még egy csomó olyan, amit nem ismernek, akkor nekem, én erre azt tudom mondani, hogy az a többi erősíti ezt a megállapítást, mondják, hogy kivétel erősíti a szabályt, tehát gyakorlatilag ezt a megbetegedést egyszer lehet elkapni.
Mivel lehet azt kimutatni, és van-e annak értelme, hogy már átestem-e a fertőzésen?
Hát nyilvánvaló, most megrohanná az egészségügyet 10 millió ember, akkor biztosan nem lenne könnyű. Én arra tudok adatot adni, hogy május 16-án a reprezentatív vizsgálat alapján 14 év fölött magánháztartásokban lakó személyeknél ez 0,7% volt. Az azt jelenti, hogy 56.800 fő plusz azok, akik az idős otthonokban voltak. Tehát most mondhatom azt, hogy nagyjából 60.000 megbetegedés volt az első hullámban. Ezt most biztosan meghaladtuk a második hullámban, mert a második hullámban olyan magas számok vannak, figyelembe véve azt, hogy itt sem detektáljuk, hiszen fiatalok vannak, akik között a tünetek még ritkábbak, tehát már idősebbeknél azért jól definiálható tünetek jelentkeznek, tehát sokkal több a tünetes beteg. Tehát itt nagyjából, ahogyan említettem tegnap, a 100.000-hez közelít a megbetegedéseknek a száma, de hogyha ezt a kettőt összeadjuk, ezt a két számot, akkor ez a lakosság arányosan egy olyan 1,6% pozitivitás, az azt jelenti, hogy 100 emberből nagyjából kicsivel több, mint másfél, tehát sokkal nagyobb a valószínűség, hogy nem estünk át, és ez az oka annak is, hogy nincsen nyájimmunitás.
Szennyvízvizsgálattal mennyire lehet modellezni a mostani járvány lefutását?
Nem nagyon értek ehhez. Ehhez talán a Szlávik János barátom többet ért. Ő mindig mond adatokat, és én azt gondolom, hogy nyilvánvaló akkor van ennek értelme, ha több régióban egyszerre tudunk adatokat szolgáltatni. Valahol paralel mennek, egymást megerősítő adatok. Ezek olyan, azt nem láttam, hogy olyan sokkal előre tudták volna jelezni ezt a nagy drámai emelkedést, tehát én azt gondolom, hogy ez közel párhuzamos.
Sok és gyors teszteléssel elméletben elérhető, hogy ne általános korlátozást kelljen bevezetni, mint az első hullámban, hanem csak annyit és ott, ahol éppen szükséges.
Én azt gondolom, hogy egy komplex csomagot kell létrehozni, tehát önmagában a tesztelés sem elegendő. Védőeszközöknek a rendszeres és logikus használata, a kézfertőtlenítés, a kapcsolatoknak a csökkentése, tehát a fölösleges emberek közötti kapcsolatot, amit tudjuk, hogy hozzátartozik, amit társadalmi szerepünkhöz, a kicsit a lelkünk melegítéshez, de most ez pont láttuk a mediterrán országokban, ez nem hoz eredményt, hanem inkább áldozatokat szed.
Bulitól a miséig bezárólag?
Hát én azt gondolom, hogy például a misében a maszk használat az abszolút fontos lenne, és én már láttam azért, hogy a padok közül minden másodikat lehet és egymással eltolni a különböző sorokat. Tehát vannak olyan ültetési rendek, amivel az udvarias távolságtartás megoldható. Hát a közös éneklés az legfeljebb maszkban. Ez közismerten egy nagyon-nagyon veszélyes így a vírus továbbadása szempontjából. És egy kicsit mindenben a logikát kell keresni. Tehát mindenki dolgozik valahol, és ki kell találni azt, hogy hogyan lehet a legkevesebb közvetlen kontaktussal ugyanazt az eredményt elérni, amit egyébként eddig tettünk. Tehát nálunk is az egyetemen, ahol nap után számos megbeszélés zajlik, azokat áttettük Zoom megbeszélések, és egyetlen egy ülése van az egyetemen, ami személyesen zajlik, az egyszerűen jogi okok miatt az egyetem legfőbb szervének, a szenátusnak az ülése, ami viszont maszkban történik, nem hívunk meg senkit, a lehető lazább ürésrendben igyekszünk ezt megteremteni. Tehát a dolgok együttesen vezethetnek oda, hogy ezt visszafogjuk, és hát természetesen a speciálisan kitett személyeknek a védelme, tehát az időseknek a védelme, speciális szervezés. Az iskolákról már beszéltünk, hogy hogyan lehet az órákat eltolni egymástól. Én azt gondolom, hogy az idősek számára is valamikor itt lesz az ideje, hogy ismételten egyfajta biztonságos zónát adjunk ahhoz, hogy a mindennapi vásárlással kapcsolatos teendőiket biztonsággal tudják végezni, mert azért a fiatalok és az időseknek a kontaktusából kell, tehát le kell vennünk. Én emlékszem arra, amikor az édesanyám születésnapját ugye 30-40 méteres távolságból tette a család, hogy ő fölállt a kert végébe, mi meg ott voltunk lent. Valószínűleg erre nincs szükség, de arra, hogy 2 méteres távolságban legyünk és maszkot hordjunk, arra biztosan lesz szükség. Tehát úgy kell ezt az egészet megszervezni, hogy ne utáljuk ezt meg nagyon, mert az első...
Annál jobban, mint amennyire most utáljuk?
Hát igen, hogy ne utáljuk meg ezeket a, hogy is mondjam, szabályrendszereket, hanem érezzük benne a logikát. Addig kell ezt használni, meg odáig kell feszegetni, ameddig a hatást maximalizálni tudjuk, a fölött nem. És akkor nem lesz az, hogy kifáradunk a idézőjelbe ezekben az ajánlásokban, mert ugye azt azért lehet látni, hogy ma a maszkot ugyan egyre többen fölveszik, de hát mondjuk, ha most végignézem a zárt helységben jártam itt-ott-amott, ez nem az egyetem, mert az egyetemen muszáj 100%-os legyen, akkor jó esetben 50%-os a használata, de legalább 80%-ot el kellene érnünk.
Tudnak-e erre a szakaszra többet arról, hogy milyen rövid és hosszú távú egészségkárosodást okozhat a fertőzés?
Azt tudjuk, hogy sajnálatos módon ott hagyja a nyomát az esetek egy részében. Tehát tény az, hogy a halálozás az életkor függő és társbetegség függő, és ebben mondjuk a fiatalok vonatkozásban semmilyen különbség nincs egy vírusos influenzahoz, hogyha meghasonlítanánk, de az idősebb korban úgy tűnik, hogy 65 év fölött összességében veszélyesebb, mint az influenza. Sokkal nagyobb teher az egész szervezetnek, és mint ahogy említettem, valamennyi szervrendszert támadja meg, és ott talál fogást, ahol egyébként hát van lehetősége. Ennek következtében hát ugye láttam eseteket, megkövettem az irodalmat. A gyerekeknél nagyon kevés szövődmény jelenik meg, de hogyha nagyon sok eset van, akkor a sok esetből a ritka esetek száma is sok. Például az Egyesült Államokban ilyen autoimmun kórképeket generált a gyerekeknél. Láttunk hirtelen szívhalált fiataloknál, emboliás szövődményeket, tehát ilyen vérrögképződés, erre egyébként hajlamosa a vírus, hogy ilyet okozzon. És aztán idősebb korban a szív- és érrendszert, a jelentősen a tüdőn felül és a vesén felül tudja megtámadni, és hát ilyen furcsa zavartságokat, pszichológiai, pszichiátriai kórképeket, neurológiai kórképeket, ideggyógyászati kórképeket tud okozni. Én azt mondom, hogy bárkiről is legyen szó, ha elkerülhető a megbetegedés, kerüljük el. Ha megjön, akkor a lehető legjobb kondiban érjen minket, és akkor nyilvánvaló jó eséllyel ezt túl is lehet élni, de ez a fölösleges, hogy essek rajta már gyorsan túl, mert akkor több gondot ez nem okoz. Ez sajnos a nagy számok törvény alapján néha nagyon sok következménnyel jár.
Javasolta mindenkinek fölvenni a szezonális influenza elleni oltást, akinek egyébként föl lehet venni?
Igen, azt mondják a hozzáértő virológus barátaim, hogy ennek nagy értelme van, és itt elsősorban persze 65 év fölötti, illetve egyéb döntően szív- és érrendszeri megbetegedéssel, illetve van ez a jellegzetes krónikus tüdőbetegség, ahol az ilyen típusú fertőzés ugyancsak az új típusú koronavírushoz hasonló korképben, de hát megjelenik és jelentősen tudja károsítani az adott szervrendszert. És hát még hozzáteszik azt, hogy például differenciál diagnosztikai szempontból is jelentős, hogyha tudjuk, hogy valaki megkapta az influenza elleni járványt, akkor influenza elleni vakcinát, akkor a COVID járvány véletlenül elérné, akkor tudjuk azt, hogy a megbetegedés az már nagy valósággal nem az influenzához köthető.
Annyira hasonlítanak a kezdeti tünetek?
Hát nagyon sok esetben nagyon nehéz a különbséget megadni. Hát ugye amikor azt mondjuk, hogy a panaszosoknak a 25%-a, ami egyébként soha nem volt ilyen magas, mint most, és itt a panaszokat, a felső légúti megbetegedés, az izom fájdalom, a fejfájás, az ízés, a szaglás elvesztése, stb. Ennek egy negyede az, amelyik új típusú koronavírus, és a háromnegyede más. Egyébként a járvány első felében még ennél is alacsonyabb volt az új típusú koronavírus okozta megbetegedés a tünetek mögött. Tehát ezeket a tüneteket, hasonló tüneteket valószínűleg mint egy 50 másik vírus is tud okozni.
Van-e elérhető közelségben vakcina és a már megbetegedett ember gyógyítására szolgáló terápia?
Igen, hát a vakcina van. Tudomásom szerint 6 vakcinát gyártanak. A vakcinának a kipróbálási szakának az utolsó fázisában vannak ezek az úgynevezett oltóanyagok. Az orosz vakcina kihagyta ezt a harmadik utolsó fázist, a többiek ezt utolsó fázist végzik és tesztelik relatíve nagy számú személyen, és annak a hatékonysága mellett természetesen a biztonságosságát. Ugye azért azt tudni kell, hogy a vakcina az nem teljesen új terápia, hiszen alapvetően egy ismert technológiára épül, csak egy másik hát örökítő anyagot használnak, az pedig az esetek mert nagy részében ugye ilyen típusú oltást adnak, az pedig hát nem néz ki olyan nagyon eltérően, és az adott technika, technológia sem teljesen más, csak mást használnak. Egy teljesen új típusú vakcináról van még szó az Egyesült Államokban, ami egy nagyon érdekes vakcina, ahol nem kvázi fertőz, hanem antitestet termel. Egy ilyen kis örökítő anyag, amit bejuttatnak a szervezetbe, és a szervezet ennek hatására a megadott minta alapján antitestet termel. Ezt úgy hívják, hogy messenger RNS, tehát egy RNS típusú kódolt információt visznek be, ami hát tudja a feladatot ellátni. Ilyen típusú antitestet még egyébként nem alkalmaztak, ennek nyilvánvaló nagyon széles körű a tesztelése, de ha ez a fajta vakcina beválik, akkor a jövőben bármely új típusú vírusfertőzésre nagyon egyszerű lesz a vakcinának a készítése, és akkor prompt adott esetben hónapokon belül lehet egy ilyen oltóanyagot előállítani, és ez a lényeg, Azért gondoljuk csak el, hogy micsoda hatalmas fejlődés volt az elmúlt években az egészségügyben, de a világon bárhol. A Marsra el tudunk juttatni bármit, amit akarunk, de itt van egy vírus járvány az egész világon, nagyjából 10 hónapos, hogyha nagyon megnézzük, és 10 hónapja rettegésben tart hatalmas államokat, szedi az áldozatokat, 27 millió fölötti igazolt fertőzés van, közelít az 1 millióhoz a bizonyított haláleseteknek a száma, és még mindig nincsen vakcina. Tehát, hogy ennél azért előrébb kéne tartanunk.
Legjobb esetben mikor lehet?
Hát ugye megvannak ezek a vakcinák, itt ez már, hát hogy is mondjam...
Úgy értem, hogy nekem mikor lehet?
Amikor meglesznek a megfelelő hát bizonyítékok azon a szinten, amit megkövetel a mai eljárásrend. És én azt mondom, hogy ez hát 2 hónap.
Mostantól számítva?
Mostantól kezdve, és akkor onnantól kezdve, hogy ez a kérdés, hogy ez hogyan lesz elérhető.
És kinek?
Hát én attól nem félek, hogy az Európai Unióban ez nem lesz elérhető. Egyébként a WHO is arra hívja fel a figyelmet, hogy nyilvánvalóan az Egyesült Államokban és az Európai Unióban szinte egy időben az országokban egyszerre lesznek oltások, és itt nyilvánvaló, hogy a leginkább kitett idősebb személyek fogják ezt megkapni először, hiszen az ő életüket kell védeni, mert azt, hogy egy fiatalnál egy enyhe lefolyású influenzát, vagy egy közepes lefolyású influenzát megakadályozunk, az nem annyira fontos, mint sem, hogy egy 65 év fölötti szív- és érbetegségben szenvedő, vagy tüdőbetegségben szenvedő személy életét megmentsük, ott sokkal többet fogunk tudni tenni érte, és nyilvánvaló, hogy a kitetteket kell legelőször oltani. Ide tartozik például a szociális ellátórendszerben dolgozók, akik ugye vektorként vihetik ezt a fertőzést, őket is ebben kell.
Rendvédelem, katonaság, egészségügy.
És az egészségügy. És akkor én azt gondolom, hogy ide tartoznak a tanárok is, hiszen a tanárok nagyon sok gyerekkel vannak kapcsolatban. De ez csak az én elgondolásom, hiszen ez már nem az én feladatom lesz, de nagyjából ezt így tudom elképzelni. És hát a gyógyszer, vagy ehhez tartozó vakcina, ez rendelkezésre áll, tehát előbb elkezdték a gyártását a vakcinának, mintsem, hogy a harmadik fázisú kipróbálásnak az eredménye meglegyen, hiszen 10 millió, 100 milliós nagyságrendben lesz szükség a vakcinára, ehhez pedig ez rendelkezésre kell, hogy álljon, folyamatosan folyik a gyártása.
Tehát ha a harmadik fázis zöld utat ad, akkor azonnal nagy mennyiség lesz?
Ez így van. Hát hogy mennyi lesz, hogy ez milliárd szintre fölmegye, de hogy 100 milliós nagyságrendben rendelkezésre áll, ez biztos. De azért van, ha halljuk a híreket, hogy az amerikai elnök rendkívül módon sietteti az FDA-t, hogy minél hamarabb hozzon döntést a vakcina befogadásáról. Ez az ő esetében politikai kérdés, hiszen választások lesznek.
És önnek van egy rendje, hogy meddig tart a kipróbálás?
Nyilvánvaló, van egy rendje, de azért még egyszer mondom, ez nem egy teljesen új gyógyszer, tehát hogy legyünk, hogy érezzük a dilemmát. A dilemma az, hogy van ma egy olyan járvány, amelyikben 4 naponta 1 millióval több fertőzött van, és naponta 6000 halott ugye a világon, amiről tudunk. Aztán van egy csomó, amiről nem tudunk. És akkor van egy vakcina, amelyikre somó minden bizonyíték van, hogy biztonságos, mert átment az elsőn, a másodikon, meg mondjuk most éppen folyik a harmadik, és be fogják fejezni a harmadikat, aminek mondjuk lehet némi szövődménye, például bőrpír, láz, izomfájdalom, stb. Stb. És akkor vele szemben van az, hogy, és akkor ezt kell mérlegelni, hogy ha nem adjuk, akkor meg továbbiakban is minden nap meghalhat 7000 ember, és újabb 4 naponként 1 millió újabb fertőzött lesz. És akkor most mi a helyes döntés? Mert amikor egy új gyógyszerről van szó, akkor az új gyógyszer nem egy járványhelyzetben keletkezik, hanem idézővel kvázi békeidőben, és akkor tényleg a legapróbb részre kell figyelni, és minden kérdést meg kell határozni. Itt viszont persze az a feltétel, hogy mivel itt tömegoltásról lesz szó, itt arra kell figyelni, hogy a ritka kórképekben szenvedőknek is legyen kellően biztonságos. Ezért én azt gondolom, hogy az első oltások azoknak a személyekre kell, hogy koncentrálódjon, ahol a fertőzésnek a valószínűsége magas, és a szövődményeknek az előfordulása a megbetegedés miatt magas, a halálozás magas, és ott biztos, hogy nettó jelentős benefit, hatékonyság, élet, nyeresség lesz az eredménye.
A már betegember kezelésében, a terápiában van-e ugrás? Vagy azt kell csinálni, amit az elsőben csináltam?
Abban nem sok van. Azt tudjuk, hogy alapvetően két rossz reakciója van a szervezetnek erre a vírusra. Az egyik az alul reakció, ezt döntően idős betegeknél látjuk. Tehát rátelepszik a vírus, és az immunrendszer nem bír ezzel semmit se tenni, és kvázi a szervezet ellenálló képessége nem bírja fölvenni a harcot a vírussal. A másik a túl reagálása. Ez döntően a fiatalokra jellemző. Ezt úgy hívjuk, hogy egy citokin vihar keletkezik, tehát hirtelen nagyon-nagyon sok mindent mobilizál a szervezet. Itt például a szteroidnak az adása hatékony, és az előbb említett vérhigító terápia az, ami még hatásos ebben a korképben. Valami pozitív eredmény egy-egy antivirális szerrel van, de átütő gyógyszeres kezelést nem látunk, és nagy valószínűséggel nem is lesz.
A társas rendezvények kockázata az most mitől függ, azt hogy lehet kiszámítani? A távolságtól, a maszktól, a zártságtól, a hőmérséklettől, a páratartalomtól, az ultraviola sugárzástól? Rengeteg elmélet fut egymás mellett.
Hát én szerintem azért elég egyszerű a kép, a zárt tér. Tehát ez egy igazi Jánusz arcú vírus. Ez azt jelenti, hogy kint a szabadban, a melegben, az ultraibolya sugárzás mellett egy nagyon sérülékeny vírusról van szó. Tehát én nem igazán ismerek a nyílt térben, ott, ahol nem százezrek vagy ezrek állnak egymás mellett tömeges fertőzést. A zárt térben, amikor a koncentrációja megnövekszik, és nagy számú személy van jelen, ott sajnos ez a vírus rendkívül virulens, azaz olyan jelentős fertőzöttséget tud okozni, amit mondjuk a kanyaró tudott, vagy ahhoz hasonló, amikor egy személy egy komplet osztályt meg tudott fertőzni régebben. Tehát itt kihasználja az előnyeit. Kint a szabadban nem olyan erős, nem olyan, ezért is volt egy szezonalitás, csak ezt a szezonalitást, amit láttunk, azt át lehet törni. Át lehet törni a zárt téren, a légkondicionálóval.
Kalifornia és példája.
Kalifornia, vagy akár a gazdagabb észak-afrikai országok, vagy közel-keleti országokat nézzük. Ott is, ugye Izraelben lehetett látni ezt a problémát, illetve Dubaj és környékén, ki senki nem megy ki 50 fokban, ott a vírus nem is él meg, de megél az ártérben. Ez egy ilyen paradox hatása a szezonalitásnak, de Közép-Európában alapvetően nekünk jó esélyünk voltak, hogy a szeptember végén jelentkezzen először a vírusnak a második hulláma. Itt az a probléma adódott, hogy hát nagyon sokan elmentünk egy olyan helyre, ahol nagy számú volt a vírus, és az egészben a problémát azt okozta, hogy az országok nagy része nem várta meg azt az eredményes védekezést, amit egyébként Magyarország az első hullámba tudott, ennek következtében hamarabb nyitott. A közösségi térben cirkuláló vírus megmaradt, és az ilyen sporadikus helyi járványokból azért csak összeszedte magát a vírus. Ugyanez volt a Balkánon, ott aztán gyorsan lángra is kapott, és hát az már csak Európában a szabad utazásnak köszönhetően ott csoportosult, ahol a legtöbb turista volt, onnan kellett hazahozni.
Sportoló kockázata sporták függő?
Hát biztos, hogy sporták függő. Tehát ott, ahol sok kontaktus van, közelség van, a csapatsportokban sokkal nagyobb a valószínűség a megfertőződésnek. Tehát ugye azt láttuk, hogy egy komplet kézilabda csapat, egy női kézilabda csapat, amire vízilabda csapatok nagy számban fertőzöttek, futbolisták, jégkorong csapat, egyéni sportolók is, de itt ugye két tényező van, a csapatsport és a fiatalkor, mert azért ezek a fiatal sportolók emellett részt vesznek a fiatalok által természetesen kedvelt minden fontos eseményekben.
Rekreációs események.
Rekreációs buli van, lehetőleg minden nap legyen buli, de legalább két naponta, és ez teljesen érthető, hiszen arról volt szó, hogy igazából pont azért, mert az esetek nagy része ugye otthon zajlott az első fázisban, és mi magunk is reprezentatív mintából tudtuk nagyjából megmondani, hogy mennyi volt az átfertőzöttség, hiszen az ismert esetek száma nagyon alacsony volt. Az emberek egy tartós, hosszú, fegyelmezett viselkedés után nyáron kiengedtek, és hát azt lehetett látni, hogy menjünk el a buliba. Volt-e? Nem volt semmit. Ugyanúgy 3-4. Hát hónapokon keresztül azt lehet mondani, hogy kezdetben javult, majd stagnált az eredmény, és hát az első pozitív, amikor én már kezdtem egy picit aggódni, az augusztus első hete volt.
A KSH-val közösen végzett nagymintás vizsgálat, az folytatódik össze?
Igen, hát ugye nyilvánvaló, hogy egy ilyen reprezentatív vizsgálatot akkor kell végezni, amikor valami kérdés van. Tehát mondok egy példát, hogy tartósan létrejött egy plátófázis, megtettünk már mindent azért, hogy stabilizáljuk a helyzetet, tehát sikerült elérni a maszk használatot, ezeket az éjszakai bulikat leoltottuk, tehát lehúztuk a redőnyt. Én azt gondolom, hogy itt semmi más nem kell bezárni, csak az éjszakai bulikat első körben. Én annak nagy szószólók, annak ellenére, hogy tudom, ez a fiatalokat nem annyira jól érinti, de én azt gondolom, hogy a gazdaság szempontjából, társadalmunk szempontjából talán ennek van a legkisebb jelentősége. Előtérbe kell helyezni a kisközösségek, kerthelyiségben, szabad levegőn történő szórakozását. Jövőre szerintem már nyugodtan lehet majd bulizni. Ha megtettünk mindent is, beállt egy steady state, és szeretnénk gondolkodni, hogy hogyan lépjünk tovább, kell-e valamit csinálni, vagy adott esetben megjött a vakcina, akkor azért nem lényegtelen azt tudni, hogy körülbelül milyen az átfertőzöttség az egész országban, mert erre lehet alapozni a járványügyi intézkedéseket, hogy mennyit és adott életkorhoz hány átfertőzöttség tartozik, mennyi ebből a fiataloké, mennyi ebből az idősebbeké. Ezeknek a megtervezéséhez egy ilyen reprezentatív vizsgálat nagyon sokat tud segíteni. Mi nagyon sokat tanultunk a járványvédekezés szempontjából ettől a handcover vizsgálatot, adatoknak a feldolgozása során, úgyhogy ez is sokat segít majd ahhoz, hogy a második hullámban sikeresek legyünk. Hát most az első feladat egyértelmű, hogy vissza kell nyerni a lakosságnak az együttműködését a járványügyi intézkedésekben, amelyek nem restriktív intézkedések, hanem védekező manőverek. Tehát én a maszkra és a rendszeres kézfertőtlenítésre helyezném a legfontosabbat, meg azt, hogy mindenki annyi kapcsolatot tartson föl, és az udvarias távolságtartást azt próbálja beépíteni minden életében, amivel tudja az R értékét a maga szintjén csökkenteni. Mindenkinek van egy R-je, egy ilyen reprodukciós rátában. Ha én most fertőzött vagyok, akkor nyilvánvalóan, ha nem, akkor meggyakorolom addig, ameddig egyszer. De a másiknak, akivel találkozom, hogy nem mindegy, hogy az most fertőzött vagy sem, és hogyha betartottam az adott szabályokat, akkor jó eséllyel tudok ebből a kontaktusból úgy kijönni, hogy nem fertőzöttem meg.
Szemlélész Egyetemen a külföldi hallgatókra és a klinikai gyakorlatokra külön szabályok vonatkoznak, vagy az általános maszk és kézmosás?
Igen, hát mindenkire ugyanaz van. Az összes első éves hallgatót leszűrtünk, és a magyarokat és a külföldieket egyaránt, és leszűrjük a klinikumba a klinikai gyakorlatra jövő hallgatókat. Tehát ez most nálunk egy ilyen speciális, úgynevezett kiscsoportos klinikai oktatások vannak 1-2-3-4 hétig, és mielőtt bejön valaki mondjuk a sebészeti gyakorlatra, azelőtt őket leszűrjük, és van egy etikai kódex, amelyet szeretnénk majd a hallgatók körében terjeszteni, ami egyéb kötelező járványügyi lépésen kívül egyéb vállalásokat is mutat. amiben többek között benne van az, hogy kérjük őket, hogy a például az ilyen csoportosulásokat, rendezvényeket addig, ameddig a járvány tart, próbáljanak elkerülni, hiszen itt nem csak róluk van szó, hanem azokról a betegekről is, akiket ők látogatnak, de ettől függetlenül a klinikán beteghez csak maszkban és kesztyűbe lehet nyúlni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, a Városmajori Szív- és Érgyógyászat Klinika igazgatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.